Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Olyan törvénymódosítást fogadott el az országgyűlés 124 igen szavazattal, 28 nem ellenében és 9 tartózkodás mellett, amely lehetővé teszi a Magyarországon lefoglalt ukrán pénz és arany hazánkban tartását, amíg a titkos szolgálati jogosítványokkal felvértezett adóhatóság befejezi annak vizsgálatát. Herceg Zsolt az indítvány parlamenti vitájáról tudósít.
Tisztázni kell, hogy az ukránok Magyarországon is felhasználták-e az országon keresztül szállított pénzt és aranyat, és ha igen, akkor az milyen hatást gyakorolt a nemzetbiztonságra, indokolta a törvénymódosítást előterjesztői expozéjában, majd vezérszónoki felszólalásában Halász János, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes alelnöke.
A törvény célja ennek feltételeit megteremteni azzal, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal titkos információgyűjtést folytathasson egy külön vizsgálat keretében, és a vizsgálat időtartamára a 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt és a 9 darab darabonként 1 kg súlyú aranytömb a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrzésében maradhasson.
A KDNP-s Nacsa Lőrinc szerint fel kell tenni a kérdést, hogy az ukrán háborús maffia célállomásnak is használja-e Magyarország területét. A DK-s Arató Gergely szerint viszont nem a parlament, hanem a bíróság dolga, hogy ilyen típusú ügyekben ítéletet hozzon. A jobbikos Sass Zoltán fontosnak tartja, hogy kiderül az igazság, mert szerinte is rendkívül szokatlan, hogy volt titkosszolgálati tisztek ilyen mennyiségű aranyat és készpénzt szállítanak Magyarországon keresztül. A Mi Hazánk képviseletében Novák Előd arra volt kíváncsi, hogy eddig miért mehettek át az ukrán szállítmányok.
Hogyha illegális, akkor eddig miért mehettek zavartalanul, ha pedig nem illegális, akkor most miért fogták el őket? Hivatalos információk szerint január óta közel 480 milliárd forintnyi dollár, euró arany áramlott át Magyarországon, Ukrajnába. Egészen elképesztő, hogy mindezt önök tétlenül nézték.
Farkas Örs, a miniszterelnöki kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkára elismerte, hogy az ukrajnai háború kitörését követően az EU hozott egy jogszabályt, amelynek értelmében minden az unióból Ukrajnába irányuló készpénzforgalom jogszerűnek tekintendő. Ugyanakkor ebben a szerinte atipikus esetben nem a pénz mozgatása, hanem az eredete érdekes.
Jövőre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara veszi át az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó és Vámhivataltól. Az erről szóló törvényt 119 igen szavazattal, 16 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett fogadta el az országgyűlés. A kormány és az iparkamara szerint a változásnak köszönhetően csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei. Herceg Zsolt összefoglalója.
A kormány és az iparkamara március elején kötött megállapodásának célja a közfeladatok elosztásának optimalizálása, így segítve a gazdasági növekedést, mondta parlamenti expozéjában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
A jelenlegi szabályozás több, egymástól elkülönülten eljáró szerv a Nemzeti Vámhivatal, kormányhivatalok, gazdasági kamarák bevonásával biztosítja az egyéni vállalkozókat érintő nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, amelyek vagyunk be esetenként nehezen átláthatók. A törvényi szintű feladat és hatásköri rendezés teremti meg annak alapját, hogy az egyéni vállalkozók ügyei egy kamarai alapú, egyablakos rendszerbe legyenek intézhetőek. Az egyéni vállalkozók és egyéni cégekről szóló 2009 évi 115-ös törvény módosítása arra irányul, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a kamara vegye át 27 január 1-től annak érdekében, hogy a vállalkozókat minél kevesebb adminisztrációs kötelezettség terhelje. A módosítás meghatározza a kamara és a területi kamarák közötti feladat megosztást is. Az egyéni vállalkozói nyilvántartási és tájékoztatási feladatok egyablakos, kamarai kezelésével jelentős adminisztrációs csökkentés és hatékonyság növekedés érhető el.
A törvény megteremti az építőiparban működő teljesítésigazolási szakértői szerv jogi kereteit is. Ez a szervezet egyebek mellett elősegíti a lánctartozások megakadályozását, tette hozzá a miniszterhelyettes. Fónagy János azt is elmondta, hogy a módosítás alapján a kamara kidolgozza a felnőtt képző intézmények szakmai minősítésének rendszerét. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is azt közölte, hogy az új törvénynek köszönhetően csökkennek az adminisztrációs terhek, hiszen 2027 januárjától az egyéni vállalkozók egyablakos rendszerben intézhetik az alapítással, módosítással és szüneteléssel kapcsolatos ügyeiket.
Két keréken az életért elnevezéssel rendhagyó víradónapot tartott szerdán a budapesti rendőrfőkapitányság a Hungária körút 149-es szám alatti épületben. Kalapos Mihály kérdezte Sós Zoltán rendőrőrnagyot, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadóját.
Először is a jó időnek köszönhetően ismételten megjelentek a kerékpárosok a közutakon, ezért ezzel a rendezvénnyel is szeretnénk ráirányítani a biciklisek és a gépjárművezetők figyelmét is az egymás iránti odafigyelés és tolerancia pontosságára, valamint a KRESZ szabályok és a baleset megelőzési ajánlások betartására. Emellett kérjük a kerékpárral közlekedőket, hogy a téli kényszerpihenő után kerékpárjaikat vizsgáltassák át szakemberrel, a műszaki meghibásodásból eredő balesetek, illetve kellemetlenségek elkerülése érdekében, hogy ne csak útra keljünk, hanem biztonságban meg is érkezzünk. Büszkeségre ad okot, hogy a Magyar Autóklub, a Magyar Vöröskereszt, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat első megkeresésünkre beálltak mögénk és támogatták szakmai tevékenységükkel rendezvényünket, és szintén büszkeségre ad okot, hogy több olyan fiatalt is üdvözölhettük véradásunkon, akik most először életükben váltak véradóvá, de természetesen a már rutinos véradóknak is köszönjük, hogy vérükkel segítették embertársaikat.
Tulajdonképpen hogy zajlik ez a nap, aki vért ad, annak a kerékpárját átvizsgálja, műszakilag átvizsgálja a BRFK?
Igen, egy előre meghirdetett rendezvény keretében minden véradót szeretettel látunk és szeretettel láttunk, de természetesen az egyéb programok nem voltak feltételei a véradásnak, tehát aki nem véradóként jelentkezett, hanem csak kerékpárját szerette volna átvizsgálni, vagy drogprevenciós programmal szeretett volna találkozni, esetleg szerette volna kipróbálni biztonsági övszimulátorunkat, vagy a rendőrségi szolgálati gépjárműveket, esetleg ajándék fényképes hűtőmágnessel szeretett volna gazdagodni, természetesen őket is szeretettel láttuk rendezvényünkön.
Egy balesetmegelőzési játékban is részt lehetett venni, ugye? Vagy részt lehet venni?
Igen. A főbejáratunknál egy úgynevezett KRESZ szerencsekereket lehet megpörgetni. Ez a szerencsekerék különböző KRESZ kérdéseket tartalmaz, és a helyes válaszokat adók apró ajándékokkal lesznek gazdagabbak.
Mi a fő üzenete ennek a mostani eseménynek?
Természetesen az, hogy mind a kerékpárosok, mind a gépjárművezetők figyeljenek oda egymásra, tanúsítsanak egymás iránt toleranciát, és a jó időnek köszönhetően biztonságosan közlekedjenek a közutakon.
Milyen baleset megelőzési tanácsokat adna egyébként akár a kerékpárosoknak, akár az autósoknak?
Első és legfontosabb jó tanács, hogy aki úgy vesz részt a közúti közlekedésben, hogy fej vagy fülhallgatón keresztül hangos zenét hallgat, az súlyos veszélynek teszi ki magát, és aki gyermeket szállít kerékpárján, ő mindenféleképpen gondoljon arra, hogy egyszerre több életért is felelős, és figyeljen oda arra, hogy kerékpározás közben a gyermek ujjai vagy lába nehogy beszoruljon a mozgó alkatrészek közé, és ezáltal sérülést szenvedjen, de mondhatnám azt is, hogy kanyarodáskor ne csak az irányjelzést hajtsuk végre, hanem gyors hátrapillantással győződjünk meg arról is, hogy járművünket más jármű nem előzi, illetve járművünk mellett nincs másik jármű, például autó vagy motorkerékpár, és természetesen ne felejtkezzünk el a láthatóságról sem, éjszaka és rossz látási viszonyok között kapcsoljuk fel kerékpárjunk lámpáját, vagy amennyiben ez indokolt, vegyünk láthatósági mellényt, hiszen súlyos sérülésektől és komoly balesetektől menthetjük meg magunkat ezáltal.
Sós Zoltán rendőrőrnagyot, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt fő előadóját hallották. A házasság és az élettársi viszony alapvetően a vagyonjogi öröklési és gyermekvállalási jogok terén tér el. A házastársak automatikus örökösök és közös a vagyonuk, míg az élettársaknál a szerzeményi arányok döntők és öröklési joguk szélesebb. Erről is beszélt az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Bozsó Ildikó kitélt arra is, a bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két 18. életévét betöltött azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Az együttélés különböző formáinak jogi szabályozásáról Bozsó Ildikóval beszélgettem.
Amiről nem tudunk eleget beszélni, az az élettársi és a házastársi viszony, mert az emberek jelentős része vagy egyikben, vagy másikban él, a maradék pedig kiköltözik a tópartjára, mint toró nyerskoszton él, és meghasonlik. Bozsó Ildikó, budapesti közjegyzővé van itt a stúdióban. Mihez képest kell értelmezni az élettársi viszonyt. A házastársiból érdemes ráfordulni az intézmény megértésére?
Igen, érdemes a házassági kapcsolatból megközelíteni, és megnézni a különbségeket, vagy a hasonlóságokat, de semmiképpen nem úgy kell megközelíteni, mint aminek semmilyen joghatása nem lenne.
A joghatások azok jogszabályból adódnak, polgári törvénykönyvből, egyébből, tehát ezek le vannak írva, elvileg az ember akár el is tudja olvasni?
Igen, főként a polgári törvénykönyvből, a legjelentősebbek onnan adódnak, igen.
Honnan kell nézni? Tehát mi az, ami egy élettársi viszonyt legalapvetőbb módon meghatároz egyáltalán, mikor keletkezik?
Igen, ezt sokan nem tudják, hogy az élettársi kapcsolat egy tényhelyzet, nem szükséges semmilyen papír, regisztráció, hogyha a felek összeköltöztek, közös háztartásban, közös gazdasági, érzelmi közösségben élnek, létrejön.
Az, hogy összeköltöztek, közös gazdasági, érzelmi közösségben élnek, ennek még az időtartama se számít? Tehát, hogyha egy negyed órára összeköltözök valakivel, közös háztartásban és érzelmi és gazdasági kapcsolatban élek, mert a pizzát mondjuk közösen vettük és nagyon szeretjük egymást, élettársak vagyunk?
Ez a konkrét helyzetben még nem vagyunk élettársak, de alapvetően az időtartam nem számít, hogyha a vagyonjogi joghatásokat nézzük. Családjogban, családjogi joghatásokban már van jelentősége az időtartamnak, például az élettársi tartás vagy a lakás használat esetén már egy év együttélést megkövetel a törvény.
Milyen joghatásai vannak az élettársi közösségnek?
A legjelentősebb, és sokan nem tudják, a vagyonjogi joghatások. Változott 2014-től kezdve a polgári törvénykönyv, innentől kezdve külön vagyonszerzőknek minősülnek az élettársak, önálló vagyonszerzők, és majd a kapcsolat végén a közösen szerzett vagyonszaporulat megosztására tarthatnak igényt. Tehát ez egy lazább gazdasági kapcsolat, mint ami a régi, a 2014 előtt keletkezett élettársi kapcsolatokra vonatkozik. Viszont, ami nagyon fontos, és ezt is nagyon sokan nem tudják, hogyha utóbb házasságot kötnek a felek, akkor a házassági közös vagyoni rendszer visszamenőlegesen hatályosul az élettársi kapcsolat kezdetére.
Ennek a változásnak mi a magyarázata? Célszerűségi, gyakorlati szempontok alapján gondolhatta vajon a jogalkotó, hogy ezt célszerűbb így szabályozni, mint ahogyan a korábbi szabályozásban
igen,
volt?
Igen, a korábbi szabályozás nem is volt részletes, és most bekerült egy részletes szabályozás célszerűségi okokból önálló vagyonszerzők az élettársak, viszont ha házasságot kötnek, ne legyen két külön vagyonjogi rendszer, egybeolvad a két kapcsolati idő, kivéve, hogyha élettársi vagy házassági vagyonjogi szerződést kötnek a felek.
Mert ha van élettársi vagyonjogi szerződés, az egy egyszerű polgári jogi szerződés, amiben bármit szabályozhatunk, ahogy a szívünk meg az értelmünk diktálja. Tehát olyan, mint hogyha két idegen ember kötne szerződést, akkor az köti a feleket.
Igen, köti a feleket. Ügyvéd vagy közjegyző előtt lehet csak elkészíteni, tehát vannak rá szabályok, és ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, mint egy házassági vagyonjogi szerződésre.
Annak mi a magyarázata, hogy egy élettársi vagyonjogi szerződést is csak ügyvéd vagy közjegyző, tehát jogi szakértelem közben jöttével lehet kötni? Hát az emberek bármiről tudnak szerződéseket kötni, mert a laikusok mi úgy hiszük, hogy mindenhez is értünk.
Ez így van, sokszor egyébként értenek is hozzá, de nem csak a szaktudás miatt fontos, hogy ügyvéd vagy közjegyző legyen jelen, nem, mert ezek tulajdoni viszonyokat határoznak meg. Ezeket nem lehet pont azért, hogy ne legyenek jogszabály megkerülések, nem mondhassák utólag azt a házastársak, hogy hát ez közös vagyon volt, vagy külön vagyon volt, tehát ezek a jogszabályi megkerülések, elkerülése véget van a közjegyző vagy az ügyvéd, aki felelősséggel tartozik.
Tehát neki át kell látnia a teljes vagyonjogi helyzetét mind a két félnek, és hogyha valamit úgy akarnak szabályozni, amiből később biztosan probléma lesz, akkor legalább tudja őket figyelmeztetni, igen, hogy ezt ne tegyék, mert ebből probléma lesz.
Egyrészt ez, másrészt pedig, hogy ne legyen olyan, hogy visszadátumoznak mondjuk egy szerződést az ügyfelek, arra hivatkozva, hogy ez már évek óta fennállt közöttünk, ez a külön vagyoni rendszer, másik fél nem felel semmilyen tartozásért az ő külön vagyonával. Ugye ügyvéd vagy közjegyző előtt ilyenre nincs lehetőség.
Ugye ez azért érdekes, amikor valakinek nem sok mindene van, és a másiknak meg pontosan ugyanannyia van, akkor ebből nem lehet gond, de az egyiknek van egy vállalkozása, amelyre hiteleket vesznek föl. Azt egy idő után ugye a szerencse rosszul is alakulhat, akkor a vállalkozással problémák lesznek. Ez ilyen esetek elkerülése érdekében van kitalálva ez a szabály így? Például az ilyen esetek miatt?
Mármint az ügyvéd vagy közjegyző előtt lehet tenni?
Igen, hát meg maga a jogszabály.
Igen, igen, tehát ez is egy cél nyilván, hogyha valaki kockázatos gazdasági tevékenységet végez, akkor a másikra attól, hogy együtt él vele, ne legyen kihatása. Tehát ők köthetnek egy vagyonjogi szerződést, és a felelősségüket meg tudják határozni, eltérően, mint hogy a jogszabály határozná meg.
Uh-huh. És amikor házasságot kötnek egy élettársi viszony után, akkor pedig, ha jól értem, akkor a házassági vagyonjogi szabályok visszamenőleg is érvényesek lesznek, de ha ott van egy házassági vagy jogi szerződés, akkor abban a visszamenőleges viszonyokat is egyszerűen lehet szabályozni. Tehát akkor két szerződésünk van, egy élettársi vagy jogi szerződés, meg egy házassági vagy jogi szerződés.
Igen, igen, célszerű mindig két szerződést kötni. Ugye a visszamenőlegesség az csak akkor van, hogyha abszolút nem kötnének semmilyen szerződést a felek, hanem a törvényes rendszert választanák.
Mert az utólag tisztázza a helyzetet.
Igen, utólag ne bonyolódjon, ne legyen két külön időszak, amikor más vagyonjogi rendszer vonatkozott a felek életközösségére.
Ezek a vagyonjogi következmények. Egyéb következménye van az élettársi viszonynak? Az emberek ugye mindig a pénzre szoktak előbb gondolni, de hát azon kívül is vannak azért a világon dolgok.
Igen, még ami még azért ide kötődik, de inkább már öröklés lenne, az az, hogy az élettárs nem örököl sajnos a másik élettárs halála esetén, kivéve, hogyha van végrendelet, tehát ha szeretnénk az élettársunkat bármiben részesíteni, akár csak a lakás használatában, holtig tartó haszonélvezeti jogban, akkor ahhoz végrendeletet kell írnunk, ez nagyon fontos. Még a családjogi jogatásoknál a rászoruló élettárs követelhet tartást, vagy hogyha volt gyermek, és az elhelyezését ez szolgálná, akkor a lakáshasználat megosztását kérhetik, illetve most már kevesebb családtámogatás van, de például a babaváró hitelt azt élettársak is igénybe vehetik.
Az, hogy nem örököl az élettárs, az elhalt élettárs után, ez sok embert lep meg? Azt mondják, sokan, én sok ilyen esetet hallottam, hogy hát együtt éltünk 40 évig, könyörgöm, igen, és végig szeretetben éltünk, akkor most miért van ez velem? Miért történik így velem?
Igen, igen, ez meglepő tud lenni az élettársaknak, úgyhogy ezt érdemes tudni, hogy végrendelettel lehet csak örökölni.
Az élettársi kapcsolatban született gyerekek útja, az sima ügy?
Ugye nem teszünk különbséget a gyerekeknél, hogy házasságon kívül, vagy házasságon belül születette, úgyhogy olyan szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a házasság esetén, hogy most az a sima ügy, házasság esetén is nehéz a gyerekekről dönteni, a válás esetén ugyanúgy élettársak esetén is nehéz érzelmi döntések vannak ilyenkor.
Akkor ezek szerint, hogyha ugyanolyan elbírálás alá esik, mert nincs különbség az élettársi meg a házastársi kapcsolatban született gyerekek jogállása között semmiben, akkor például a külföldre utazásnál ugyanazok a szabályok vonatkoznak,
teljesen
akkor is kérni kell, hogyha az ember biztosra akar menni, hogy a határon át fogják engedni az egyik szülővel.
Igen, igen, a hozzájárulást kell kérni, igen.
Bozsó Ildikó, budapesti közjegyzőhelyettest hallották. Paragrafus. Most folytatjuk a beszélgetést az együttélés különböző formáinak jogi szabályozásáról Bozsó Ildikó, budapesti közjegyzőhelyettessel. Milyen hatásai vannak még az élettársi viszonynak? A vagyonjogi hatásokról beszéltünk, az öröklésről beszéltünk. Mi van még, amit mindenképpen érdemes tudni? Ha az ember előtt az a döntés áll, hogy most élettársi vagy házastársi viszonyba lépünk-e?
Az állam felé fizetendő illetékekről is érdemes megjegyeznünk, hogy ha egy házastársnak adunk valamit ingyen, tehát ajándékozunk, vagy végrendelettel neki juttatunk bármit, akkor az a jelenlegi szabályok szerint illetékmentes. Öröklési illeték alól, vagy ajándékozási illeték alól mentes. Élettársaknál nincs ilyen mentesség, tehát anyagilag rosszabb helyzetbe kerül illetékszemszögéből az élettárs. Másik, ami szintén ilyen állami szociális juttatás, pedig az özvegyi nyugdíj. Élettársak is igényelhetik, bár ehhez bizonyítaniuk kell a kapcsolatuk fennállását. Ha nem volt gyermek a kapcsolatból, akkor egy 10 éves időszakot kell igazolni, de nagyon jó igazolási mód erre, ha a közjegyzőnél okiratba foglaltan tesznek nyilatkozatot, hogy mióta élettársak, emellett pedig még regisztrálják magukat az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába, amit szintén közjegyzők vezetnek.
Nem akarom fölöslegesen túlbonyolítani a kérdést, de akkor ezek szerint vannak élettársak, egy másik minőség a regisztrált élettársak, és van egy közkeletű kifejezés, az meg a bejegyzett élettársak. Akkor én most háromféle élettársi viszony?
Használjuk mind a hármat. Az élettárs és a regisztrált élettárs az ugyanaz. Attól, hogy valaki ebben a regiszterben regisztrált, röviden enyernek hívjuk, attól nem lesz több. Bizonyítani tudja a kapcsolatát. A bejegyzett élettárs az egy egészen más forma, csak azonos neműek között jöhet létre, és anyakönyvvezető előtt, és a családi állapot megváltozik. Onnantól kezdve már valaki nem hajadon lesz, vagy nem nőtlen lesz, hanem már bejegyzett élettárs lesz a családi állapota.
A regisztrált élettársnál pedig nincs ilyen családi állapot megváltozás, ott mindenki ugyanaz marad.
Igen, igen. Ne?
Kell-e frissíteni az élettársi viszony létét? Ugye mi úgy vagyunk, hogy házasodunk, elválunk. Az élettársaknál ugyanígy van, hogy élettársak vagyunk, aztán kicsit szétköltözünk, akkor az megszakítja a folyamatot, vagy amikor visszaköltözünk, mert úgy érezzük, hogy mégiscsak ketten a legjobb a világ, akkor az egész összetolódik, és mintha meg se szakadt volna.
Bizonyos esetekben nem számít ez a megszakadás. Tehát lehet, hogy csak kiköltözött munkavállalás miatt valaki külföldre, de ha ez szándékuk is volt megszakítani az életközösségüket, akkor igen, tehát akkor már egy újabb kapcsolat kezdődik, mikor újra összeköltöznek.
Akkor is, hogyha ugyanazzal költözünk össze. Igen. Itt ez a 10 éves időtartam miatt lehet ennek jelentősége, igen, akkor előről igen. Kezdődik minden.
Igen, igen.
Egy más valakival létesített élettársi kapcsolat, ne legyünk szemérmesek, hát ilyet is lehet hallani, hogy hol ezzel, hol azzal vagyunk élettársi viszonyban, akkor ez most párhuzamosan nyilvánvalóan nem mehet.
Igen.
Egymás után mehet csak.
Igen, nem olyan elfogadó a jogrendszerünk, hogy olyat elfogadjon, hogy valaki több személlyel is élhetne együtt.
Vannak olyan jogrendszerek, ahol ez egyszerű.
Hát lehetséges, de nálunk ilyen nincs, nem is tudok ilyen jogrendszerről, de az élettársi kapcsolat az csak két személy között állhat fenn, ki is zárja a létét, hogyha valaki mással fennáll az életközösség, ez legyen akár élettársi vagy házastársi életközösség, de ez így kizárja. Természetesen egymás után lehetnek, de egyidejűleg nem.
Egyidejűleg csak egy, mindig, igen. Mindenkinél. Gyakran jelentkeznek a párok, mert hát nyilván párok kellenek hozzá, hogy szeretnének élettársi kapcsolatot regisztráltatni. Tehát igen. Elmenni az ügyvédhez és a közjegyzőhöz, hogy tisztázzák?
Igen, ugye közjegyzőnél tudják csak regisztráltatni. Gyakran jelentkeznek, sokszor van rá szükség akár önkormányzati lakásokhoz, munkahelyi támogatások igényléséhez, vagy ha harmadik országból érkezik a pár, akkor a bevándorlási hivatal felé kell igazolniuk az élettársi kapcsolatot, és elő is írják a regisztrációt. Vannak olyan lehetőségek, ahol nem kell regisztrálni, csak nyilatkozni kell az élettársi kapcsolatról. Itt is egyes munkáltatók felé elég nyilatkozni az élettársi kapcsolatról, meg ha valaki reprodukciós eljárásban vesz részt az élettársával, akkor kötelező közjegyzői okiratba foglalni.
De reprodukciós eljárást nem is lehet egymaga elindítani valakinek?
Kivételes esetben lehet egyedülálló nő, vagy egyedülálló vált nő, de neki is kell nyilatkozni a közjegyzői okiratba foglal, vagy arról kell nyilatkozni, hogy nem áll senkivel, sem házastársi, sem élettársi kapcsolatban, Tehát, hogy nem egyrészt ugye a házastársi kapcsolat az apassági vélelmet keletkeztetne, másrészt pedig akár házastárs, akár élettárs, hát nyilván hozzá kell járulnia neki is ahhoz, hogy legyen egy gyermek.
Élettársi kapcsolat nem keletkeztet apassági vélelmet?
Önmagában ez így nem keletkeztet, el kell ismerni apai elismerő nyilatkozattal a férfi élettársnak a születendő, vagy már megszületett gyermeket.
Ezért kérdezem, hogy névviselési ügyekben néha egészen torturális dolgok szoktak előfordulni, hogy amikor az apa nem ismeri el, akkor hogy fogják hívni a gyereket.
Igen, igen. De nem keletkeztet az élettársi kapcsolat, hiába van regisztrálva, nem keletkeztet apassági vélelmet.
Az ügyfeleik, azok általában, amikor megvan a regisztráció, vagy megvan az élettársi vagyon jogi szerződés, akkor azt mondják, hogy igen, erre gondoltunk, és elégedettek. Tehát ők is úgy érzik, hogy ezzel a lehetséges felmerülő problémák rendezve vannak?
Általában igen, az élettársi vagyonjogi szerződések még egyelőre ritkábbak, inkább házasság előtt gondolnak erre a felek. Jelenleg rendszerben ez nem is probléma, nem is jelent problémát, hiszen külön vagyonszerzőknek minősülnek együttérés alatt, de aki eljön, ő azért tudatosan gondolkozik, úgyhogy nyilván elégedett azzal, ami születik. A regiszter az pedig valamilyen célból szokták kérni, úgyhogy nyilván ők is megkapták, ami kellett, a feltétel igazolását.
Regiszterbe betekintési lehetősége bárkinek van? Meg akarom tudni, hogy a hölgy, akinek udvarlok, meg akarja tudni, hogy nincs-e még elrejtve három élettársam valahol.
Nem. Tehát ez semmilyen jogi érdeke nincsen. Csak tudakozó kíváncsiság, ez nem jogi érdeke.
A kíváncsiság kielégítése az nem tartozik a jogi érdekek közé. Bozsó Ildikó, budapesti közjegyzőhelyettest hallották. Paragrafus. Március 10-től folyamatosan érkeznek az adóhatóságtól a gépjármű adóhatározatok. Több mint 3,5 millió gépjármű tulajdonos érintett, közülük elsőként azok kapnak értesítést, akik letöltötték a NAV mobil alkalmazást. Az adót április 15-jéig kell befizetni, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilviával Sipos Ildikó beszélt.
Több mint 3,5 millió érintett van, akiknek a NAV majd határozatot küld a gépjárműadóról. Még van idő, a fizetési határidő ugyanis április 15-e, de a NAV megkezdte a határozatok kiküldését. Attól függ, hogy ki milyen formában kommunikál a NAV-val, hogy hogyan fogja megkapni a határozatot. Annak van a legegyszerűbb dolga, akinek van NAV mobilja. Ők ugyanis a NAV mobil alkalmazásban is kapnak majd egy értesítést, akkor, amikor a tárhelyükre megérkezik a határozat. Azért van nagyon egyszerű dolguk, mert a NAV mobilról nagyjából 3-4 kattintással befizethető a gépjárműadó. Abban az esetben, ha valaki egy összegben nem tudja befizetni, akkor pedig élhet az Európai Unió legkedvezőbb és legkönnyebben igényelhető részletfizetési kedvezménnyel, ami 5 havi pótlékmentes részletfizetést biztosít. Nagyon egyszerű kérni, ez is néhány kattintás a NAV mobilon keresztül, és gyakorlatilag automatikusan jár minden magánszemélynek és egyéni vállalkozónak.
Mikor indul a postai kézbesítés?
A postai kézbesítések a héten indulnak, de ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi most adjuk át a postának a határozatokat. Itt vannak korlátok, mert egy nap nagyjából 40 ezer levelet kézbesítenek, úgyhogy arra számoljon mindenki, hogy nem rögtön ezen a héten vagy a következő héten fogja megkapni a határozatot, de aggodalomra semmi ok, hiszen április 15-e a fizetési határidő egyrészt, másrészt, aki viszont szeretne előre gondoskodni arról, vagy tudni szeretni, hogy mennyi az összeg, az pedig használja a NAV honlapjáról elérhető gépjárműadó kalkulátort. Nem kell hozzá sokat tudni, csak a szerzés évét, a gépjármű típusát, illetve azt, hogy hány lóerős, ezeket az adatokat valószínűleg mindenki tudja. Ezt a három adatot kell beadni, és a program kiszámolja a gépjárműadót.
Az SZIA bevalláshoz kapcsolódóan is van egy fontos tudnivaló. Azok, akik szeretnék kérni a bevallási tervezetek postázását, meddig tehetik meg, és hogyan kérhetik ezt a Nemzeti Adó és Vámhivataltól?
A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek postázását március 16-áig lehet kérni. Itt a határidő az nagyon fontos, ez március 16-a éjfél, és ez a határidő, ez jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki 17-én küld be kérelmet, és még benyújt mellé egy igazolási kérelmet, akkor sem veheti ezt figyelembe a NAV. Tehát mindenféleképpen, aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, annak még van pár napja, március 16 éjfél. A leggyakoribb igénylési mód, ezt mutatják az eddigi adatok, az az SMS. A mostani adatok szerint 40 ezeren kérték papíralapon a bevallásukat, és 90%-uk az SMS-t választotta. A bevallási tervezetek postázását azok kérhetik, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, de a postázás helyett még mindig sokkal érdemesebb az online utat választani egészen május 20-áig, aki regisztrál Ügyfélkapu Pluszra vagy Addápra, az abban a pillanatban elérheti a személyi jövedelemadó bevallásának a tervezetét, ahonnan egy-két kattintással elfogadható a tervezet, sokkal könnyebb kiegészíteni, és az 1+1%-os nyilatkozatokat is sokkal könnyebb beküldeni így. Úgyhogy a NAV azt javasolja mindenkinek, hogy inkább ezt az online utat válasszák.
Linzmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.